Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Az irodalomról azt tartják, hogy egy kaput nyit meg egy másik világba, ahol kalandokat élhetünk át, új barátokat szerezhetünk, úgy érezhetjük, hogy mi magunk is alkotunk, a történet résztvevői vagyunk, beleképzelhetjük magunkat egy-egy szereplő bőrébe. Az irodalom tehát egy varázslatos kincses láda, amely kifogyhatatlan, a mélységeit soha nem tudjuk teljesen felfedezni. Belelátunk, beletúrunk és élvezzük az újdonságokat, esetenként pedig az így megszerzett tudást megpróbáljuk átadni. Témánk az irodalom szerelmese. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Valasek Júlia, író, irodalomtörténész, irodalomkritikus, a kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikációtudományi kar docense, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást és eljött az Alma Materbe.
Én is köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan is néztek ki a gyermekéveid, melyek voltak ennek a korszaknak a meghatározó, emlékezetes pillanatai?
Olyan igazán gyermekéveim azok a 80-as évekre tehetőek, amire mostanság úgy szokás azért emlékezni, hogy azért ez a legsötétebb korszaka volt a Ceausescu-féle szocializmusnak, kommunizmusnak. Nekem legszebb emlékeim vannak erről az időszakról, és sokszor végig gondoltam már, hogy hogy lehet, hogy egy tényleg ennyire sötét nélkülözésekkel, elnyomással teli időszakról ennyire szép emlékeim vannak. Nyilván az egyrészt a gyermek perspektíva, másrészt pedig az, hogy egy nagyon védett, színes, szórakoztató családi körben teltek el ezek az évek. Jól éreztük magunkat, és soha nem éreztem magam korlátozva, mert egy hatalmas könyvtár állt rendelkezésemre, mind a nagyszüleim házában, mind az otthoni szüleimnél. A könyvtárban én nyugodtan jöhettem, mehettem, tehát soha nem volt ilyen szabály, hogy van gyereknek való könyv, és nem gyereknek való könyv, tehát bármit le lehetett venni a polcról, és bele lehetett olvasni. És a másik dolog pedig az volt, hogy nyilván mivel hogy a felnőttek ideje arra ment el, hogy megpróbáljanak ételt rakni az asztalra, nekünk gyerekeknek viszont rengeteg időnk volt, tehát nem voltunk úgy hajtva, mint amit később már tapasztaltam, meg amit szerintem a mostani gyerekek megtapasztalnak. Úgyhogy végtelenül sok idő állt rendelkezésünkre, hogy szabadtéri játékokra, némi országon belül is, sőt egy alkalommal még egy külföldi út is összejött, úgyhogy azt szoktam mesélni, hogy én jártam Prágában, mielőtt a turizmus beindult volna.
Hogyan nézett ki akkor a kommunizmus utolsó éveiben, vagy utolsó évtizedében az iskola, mire emlékszel ebből vissza, illetve melyek voltak a meghatározó mérföldkövei ennek a korszaknak?
Arra emlékszem, hogy az egyenruhát azért utáltuk, meg hogy sok olyan tantárgy is volt, amit nyilván nettó feleslegesnek éreztünk, ilyen politikai nevelés, meg pionírgyűlések, de hát azért azok a nagy közös röhögéseknek is az alkalmai voltak, mert hogy ekkor már maga a rendszer sem vette annyira komolyan magát, tehát nem dicsértek meg, hogyha megpróbáltunk kihagyni valamit, vagy elhülyéskedni, tehát ez éppen ez ennyire nem, de éppen a fejünket se vették érte. Például imádtuk az úgynevezett praktikát, az őszi ilyen betakarítási gyakorlatot, én 12-13 évesként csak sajnos heti egy napot szánhattunk erre. Ott is nagy bandázások, hülyéskedések voltak alma meg kukorica szedés közben. Ami mérföldkő volt szerintem így nem csak a 80-as években, hanem aztán utána a licis évek, azok már a 90-es évekre kerültek. Olyan szerencsém volt, hogy 14 voltam éppen frissen, alig száradt meg a tinta a vadonatúj személyimen, amikor megtörtént a rendszerváltás, és így az elsők között voltam, akik választhattak igazából profilt 9-től, mert addig nagyjából ki volt jelölve, hogy ha jó osztályba akarok jutni, akkor egy matek fizika osztályba be kell jutni, és akkor hirtelen lett például humán osztály, úgyhogy nekem megnyílott ez a lehetőség, hogy 9-től humán osztályba kerüljek. Ráadásul az Apácaiba kerültem, kolozsvári Apácai Csere János liceumba, amit akkor nem így hívtak, hanem hármas elméleti liceumnak, mert az Apácai nevet az csak 94-ben vette fel, és az iskola akkor kezdte velünk újra építeni a korábban 60-as évek végén megszüntetett felső tagozatát. Tehát egy nagyon sajátos ilyen nagy iskolás licis éveink lettek, mi volt voltunk a legnagyobbak, ami nem olyan jó, mert nincs előtted példa. Nagyon sokat vártak el tőlünk, ami diákként megint nem olyan nagyon jó, akkor elég nagy a nyomás, viszont bármit, tehát egész egyszerűen bármit kitaláltunk, arra lehetőséget adtak, hogy megvalósítsuk. Tehát akármilyen ötletünk volt, hogy mi most iskolalapot akarunk, vagy rádiót akarunk, vagy bármit, rögtön az volt a válasz, hogy oké, csináljátok. És ez azért adott egy olyan magabiztosságot az ilyen, hát én bizonytalanabb kamasz évekbe, amit sem pár évvel előttünk járók, sem az utánunk, pár évvel utánunk járók már nem kaphattak meg. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon szerencsés véletlen volt, amiben így részem adódott.
Mennyire tudták akkoriban a pedagógusok, ugye pont a rendszerváltás után, hogy akkor most mit is kell csinálni, hát idézőjelesen a fej tetejére állt a világ, az a kényelmes, elég hideg víz, amit a kommunizmusbeli oktatás jelentett, az egyszer csak eltűnt, és akkor most új dolgokkal lehetett foglalkozni, de meggyőződésem, hogy nem volt erre azért mindenki olyan nagyon nyitott.
Elég, ha annyit mondok, hogy 4 éven keresztül soha nem voltak használható könyveink, de mivel hogy maga a program jelentősen megváltozott, például irodalom, vagy az irodalom tankönyvünk 9-12-ben filológia humán osztály nem volt, mert mire mi elvégeztük, azután készültek el a tankönyvek, mindig el volt maradva hozzánk képest 1-2 évvel a tankönyv kiadás. Ellenben a Helikon folyóirat kitalálta akkor, hogy mindig, amikor megjelent, a belső oldalon irodalmi melléklet volt, ahol szépen, hát nem is tudom, az Magyar Mária Siralomtól szerintem a 20. század végéig sorra közölték a szükséges verseket, tehát tulajdonképpen egy irodalmi antológiát közöltek ilyen 2 heti sorozatban, úgyhogy mi azt használtuk az órákon, mert hogy könyveket is ugye nehéz lett volna mindent bevinni a termekbe. Ugyanakkor nekem nagy szerencsém volt így az iskola választással, mert egy viszonylag olyan tanári kar volt, ahol sokan maguk is újak voltak, és nagyon akartak teljesíteni, ami azzal járt, hogy rengeteget tanítottak nekünk. Ezt mondom, ezt akkor annak idején nem mindig értékeltük, de például az, hogy angolból mi irodalmat is tanultunk, nem csak angol nyelvet és nyelvtant. Amit angol irodalomból nekünk meg kellett tanulni 9-12-ben, az egy olyan 7-est megért másod-harmad éven angol szakon a filológián, a bölcsészkaron, tehát úgy előre fel voltunk készítve, ami azt jelentette, hogy akkor nekem másod-harmad éves koromban csak a 7-estől felfele részre kellett tanulni, a többit azt már 9-12 elintézte az angol tanárnő.
Hogyha az iskolában maradunk még, vagy akár az iskola előtt is, itt már elhangzott, hogy nagy könyvtárak voltak mind a szüleidnél, mind a nagyszüleidnél. Mennyire járult ez hozzá meglátásod szerint ahhoz, hogy az irodalom felé kezdtél el kacsintgatni, avagy hogyan jött és hogyan fejlődött ez a szerelem az évek, a tinédzser korszak alatt?
Biztos hozzájárult, de azért nekem az első elképzelésem semmi köze nem volt az irodalomhoz. Én vagy erdész szerettem volna lenni, vagy kertészmérnök, esetleg régész. Tehát mindenképpen valami olyan szakmát szerettem volna magamnak, amivel jó messze lehet menni a büdös várostól, ahogy akkor megfogalmaztam. Végül aztán nem ezt az utat választottam, de az olvasás az valahogy ilyen magától értő tevékenység volt. Igazából mire iskolába kerültem, én már tudtam olvasni. Tehát nem az iskolában tanítottak meg. Nagyon ügyes tanítónénink volt, egy ilyen nyugdíj előtt álló, békés, nyugodt valaki, aki nem tudom, hogy hallott-e valaha modern oktatási módszerekről, de hogy művelte, az biztos, mert az első 1 hónapban szinte alig tartózkodtunk bent az iskolateremben, hanem mivel a Palocsai kert mellett volt az iskola, gyakorlatilag 10-20 perc vonalkarajzolás után mentünk ki. Hát a mezőre, a fák közé játszani, és ilyen kisebb, nagyobb, finom motorikus gyakorlatokkal szép lassan szoktunk be az iskolába. Ő, amikor észrevette, hogy már tudok olvasni, amikor a többieket tanítja, akkor engedte, hogy vigyek magammal könyvet. Tehát amíg a többiek megtanulták az ABC-t, addig valami nagyét olvastam. Tehát jó élmény volt, természetes élmény volt az, hogy olvasok állandóan. Az nem volt különleges, nem is dicsértek meg érte soha, hogy milyen ügyes vagy olvasol.
Említetted a büdös várost, amitől minél távolabb akartál kerülni. Most nem tudom, hogy mennyire volt ez szó szerinti vagy idézőjeles átvitt értelemben való kifejezés. Egy dolog viszont tény, a városok azóta még büdösebbek lettek, és ez általánosan elmondható mindegyikről, nem csak Kolozsvárról, vagy Marosvásárhelyről, vagy Csíkszeredáról beszélünk, hanem mindenhol egyre több az autó, egyre rosszabb a levegő. Na de akkor hogy lett ebből az erdész, kertészmérnök, vagy esetleg régészből irodalmár és bölcsészet?
Valahogy egyszer csak ott olyan 14-15 éves korom körül azt kezdtem érezni, hogy az irodalom az, amin keresztül a leginkább, a legtöbbet el lehet mondani, és nem is elmondani, hanem inkább meg lehet érteni a világról, ami körülöttünk van. És onnantól kezdve egyre jobban érdekelt. Felfedeztem azt, hogy egyébként az erdőknek a csendjét, a hangulatát egy szöveg mennyire meg tudja teremteni, számomra jobban, mint bármilyen más művészet. És valószínűleg, hogy ez indíthatott abba az irányba. Kicsit vaciláltam még, hogy angol irodalom legyen, vagy esetleg francia, mert én franciát is tanultam az iskolában, de a magyar irodalom volt az, ami így legközelebb állt hoznám, és így vonzani kezdett. És onnantól aztán nem volt már más opció számomra, főleg, hogy lehetőségem is teremtődött, hogy 9-től már eléggé tudatosan egy ilyen bölcsész szakmára készüljek fel.
Mikor jött akkor ehhez hozzá a tanárkodás gondolata, hogy nem csak megtanulni, hanem átadni, visszaadni is akarod a megszerzett tudást?
Nagyon őszinte akarok lenni, akkor még néha most is csodálkozom magamon, hogy hogyan lettem tanár. Nyilván nem akartam tanár lenni iskolás koromban, sőt, még egyetemista koromban sem arra vágytam, hogy majd tanár leszek. Ez kicsit olyannak látom, így utólag visszatekintve, hogy ilyen karma elleni kapálózás is, mert családom több generációra visszamenőleg mindig voltak benne tanárok, a dédszüleim között is voltak. Sőt, olyan adatokat is találtam, hogy talán már a 18. században voltak ilyen falusi tanító felmenőim, tehát karmával nem lehet vitatkozni, valahogy sorsszerű volt, és néha mosolyogva látom, hogy azok a családtagok generációmból mondjuk, de nem csak, akik amúgy nem dolgoznak a tanügyben, hanem teljesen más a szakmájuk. Valahogy azok is találkoznak a tanári lehetőségekkel, akár egy workshop, egy tréning megtartása során, és azt látom, hogy érdekli őket ez, hogy hogyan tudod azt, amihez te értesz, vagy amit te esetleg szenvedélyesen szeretsz, másoknak megmutatni. Tehát, hogy ehhez van egyfajta affinitás, vagy talán ez egy könnyű út, mert hogy olyan sok tanárt láttunk magunk körül.
Mekkora kihívás napjainkban irodalmat, irodalomhoz köthető tantárgyakat oktatni, és egyáltalán képviselni azt, amit az irodalom át akar adni? Van nyitottság az emberek, és most nem csak az egyetemi hallgatók, de nyilván az ő nézőpontjukból nézve ezt a kérdést. Kíváncsiak erre az emberek, a diákok, vagy úgy vannak vele, hogy jó, meg lesz ez is, valahogy átcsúszunk, és köszöntük szépen.
Gondolom, hogyha az ember azt a munkát választotta, ez a munka került elé, és ezt vállalta, hogy ő irodalmat, irodalomhoz kötődő dolgokat tanít, akár egy középiskolai magyar tanárként, akár mondjuk a kommunikáció, újságírás szakon kreatív írás műhelyt tartva, akkor onnantól valamelyest az én feladatom is, hogy az érdeklődését felkeltsem annak az embernek, aki velem kell eltöltse idejének egy jelentős részét. Tehát valahol az én kudarcom is, hogyha tényleg teljesen csak ott van testben és lélekben, nem. Nyilván a lehetetlenség mindenkivel megszerettetni, vagy mindenki számára nagyon relevánssá tenni. Hogyha valaki irodalomszakra vagy nyelvszakot, bölcsészkarra megy, és egyáltalán nem tud ehhez mit kezdeni, akkor annak talán abban lehet segíteni, hogy akkor megtalálja azt az utat, ami az övé, mert akkor nyilván nem erre hivatott. De például a kreatív írásnál úgy gondolom, hogy a legtöbb ember számára meg lehet találni azokat a feladatokat, meg lehet teremteni azt a kontextust, amiben az ő számára releváns szöveg tud megszületni. Mondhatok egy példát is, volt olyan nagyon kedves diákom, akinek hát nem ez volt az erőssége, fogalmazzak finoman, mindig szorgalmas volt, mindig megcsinálta a feladatokat, jelen volt, próbálkozott, de nem történt meg. Az a kis csoda, hogy úgy érezze ő is, hogy most ez a szöveg jó lett, és én is lássam, hogy átbillent, kipipáltam a feladatot valami többre. És kínlottunk, dolgoztunk egy fél évig, és talán a legeslegutolsó órán egy olyan feladat adódott, ilyen random kellett könyveket levenni, egy könyvesboltba voltunk a társasággal, random kellett könyveket levenni a polcról, és felnyitni, és az első mondatot, ami a szemükbe ötlik, kiírni, és abból egy kis szöveget írni, és valami egészen elképesztően jó szöveget tudott írni. Egy teljes véletlenből, ahogy kinyitotta azt a könyvet, soha nem járt a kezébe az a könyv, és ott megtörtént ez a csoda, de ehhez az kellett, hogy ő ezt szorgalmasan és becsületesen végigcsinálja azt a fél évet, és én mindegyik szövegénél próbáljam jelezni számára, hogy hogyan lehetne egy kicsit jobbá tenni. Akkor megtörtént, és én ezt egy ilyen nagyon szép csodának éreztem, nagyon tudok örülni ezeknek a pillanatoknak, amikor a nem irodalmár vagy kreatív írói készségekkel rendelkező emberek találják meg azt a szikrát, azt a lehetőséget, ami számukra is releváns szöveget hoz létre.
De ez kell az általad is említett kitartás, hogy ide eljussanak, viszont mennyire veheti ezt el az iskola? Műsorra való készülés közben bevillant egy Facebook mém, vagy annyira nem is mém, inkább kép, hogy az iskola, és bemennek a kis angyalkák, és az iskola az olló, ami levágja a szárnyukat. Nyilván ez egy nagyon sarkított példa, és nem ez a követendő, vagy nem ez az általános jelenség, viszont vannak olyan helyzetek, amikor igenis a tanügy meg tudja keseríteni a diákok életét, és hát lehet egy ilyen részlet, vagy rész az irodalom is a házi olvasmányok révén. Te hogyan láttad akkor a házi olvasmányokat, és hogyan látod most a házi olvasmányok szerepét, avagy létjogosultságát, nyilván most már anyai szempontból?
Hát halálra untam őket, mert az esetek többségében már rég olvastam azt a könyvet, és akkor érdekes volt számomra, vagy nem, az egy másik kérdés, de semmiképp se ott tartottam fejbe, vagy arra voltam kíváncsi esetleg 3 évvel később olvasni, már pont nem az érdekelt, tehát hogy általában ez volt a bajom velük, nem az, hogy el kell olvasni, hanem hogy azt pont untam, vagy más szerettem volna. Vagy hogy muszáj, tehát szerintem a legtöbb gyereknek ma is ez a fő gondja, hogyha egy valamit neveznek ki, és azt muszáj elolvasni. Itt lehetne olvasás szociológiai dolgok is belemenni, például, hogy mennyire nem jó az, hogy lányoknak például sokszor roppantul fárasztó az inkább fiúhősök, fiúkalandok történetét olvasni egy olyan életkorban, amikor ők más típusú dolgokra lennének nyitottak, és fordítva a fiúknak a esetleg lányos történeteket olvasni, de a fő gond, azt tapasztaltam, hogy magamnál is, és erre panaszkodtak fiatalok, lányaim, osztálytársai, hogy muszáj. És ezt nagyon jó módszerrel lehet felülírni, és ezt ügyes tanárok, hál' Istennek ezt tapasztaltam szülőként, remekül alkalmazzák, hogy nem egyet kell elolvasni, vagy ritka az, hogy egyet kell mindenkinek az osztályból, nyilván didaktikai okból, mert hogy azzal az egész osztály kell dolgozzon, de hogy az van, hogy adnak egy listát, és abból lehet választani mondjuk 4-5-öt, és akkor előtte megbeszélik, előtte van egyfajta ilyen hangulatfelkeltő, egy ilyen speech, vagy book trailer, vagy bármilyen formában, ami akár digitális hordozókon is működhet, hogy kb. Miről szól, mi benne az érdekes, és akkor ki tudják választani azt, ami számukra jó, ami számukra izgalmas. Ha csak egyet adunk meg azért, mert ez ebben az osztályban vagy életkorban kötelező, akkor óhatatlanul kb. Mindenki szenvedni fog vele. Mindig lesz egy kivételes, akinek pont tetszik, de többi osztályból lehet, hogy a többi 29 gyerek unni fogja.
És ebből a 29-ből nem történhet meg, hogy akkor néhánynak pont ez, vagy az ehhez hasonló történések vágják le a szárnyaikat?
Dehogy nem. Tehát amikor valamit kényszerből kell megtenni, hát ez lehet, hogy a világ legszebb dolga is. Abban a pillanatban, hogy az kényszer és korlát, és szenvedés, onnantól nehéz már megszeretni, és nem tudja betölteni a hivatását sem. Tehát most nyilván megoszlanak a vélemények, hogy amikor irodalmat tanítunk iskolába, akkor azon keresztül egyfajta információ tömböt kellene átadni, és kulturális adatokat, vagy ami fontosabb, hogy irodalmat és az olvasást megszerettetni. Szerintem azért nagyon számít, hogy milyen életkorú gyerekről beszélünk. Az első időszakban az igazán fontos az, hogy az olvasást magát megszerettetni.
Irodalomtörténész és irodalomkritikus. Meggyőződésem, hogy sok hallgató nincs is tisztában ezekkel a fogalmakkal, vagy pontosabban azzal, hogy mi a munkája annak a személynek, aki ezekben a szakterületekben dolgozik. Juli, mit csinál egy irodalomkritikus és egy irodalomtörténész?
Az irodalomkritikus azt szokták mondani, hogy az, aki hibát talál ott, ahol más élvezetet, de igazából nem feltétlenül ezt kell egy irodalomkritikusnak művelnie, hogy más élvezettel elolvas egy művet, és te megmondod, hogy miért rossz ez a poén lenne, hanem tulajdonképpen tulajdonképpen elhelyezni azt az adott művet, főleg az új, a friss alkotásoknál, elhelyezni egy palettán, megmondani, hogy körülbelül mi benne a új, mi benne az érdekes, mihez kötődik, egy adott szerzői életúton belül elhelyezni. Adott esetben lehet egy olyan az irodalomkritikának is egy olyan funkciója is, hogy kedv csináló mások számára. Az irodalomtörténész meg hát mit csinál? Hát az elég sokat olvas, olyasmit, amit mások nem. Hát nekem nagy bók volt pályakezdő koromban, hogy valaki számba vette, hogy kikírnak erdélyi irodalomtörténeti témákból, és az én nevem után annyit írt oda, hogy a legkiemelkedőbb vagy legfeltűnőbb dolognak azt tartja, hogy mennyi olyan könyvet elolvastam, amiket ma már senki sem olvas. És valóban egy csomó ilyet elolvastam ehhez, és rendkívül érdekesnek is tartottam. Tehát nem tudunk mindig mindent elolvasni, ez nem úgy van, hogy a művelt embernek mindent el kell tudnia olvasni. Erre jók az irodalomtörténészek, irodalomkritikusok, hogy a maguk területén, érdeklődési területén, korszakában, pászmáján azért nagyjából otthonosan mozognak, és ők azok, akik el tudják mondani, hogy X szerző elfelejtett 29-ben írott regényében pont mi volt az izgalmas, mert sokszor releváns az, hogy egy bábi kor például hogyan fogalmazta meg a saját világát. Ezt nem csak történelmi adatokból tudjuk meg, vagy mondjuk az újabb kornál már sajtóanyagokból is, hanem akár regényekből is.
Fel tud támasztani irodalomtörténész egy már elfeledett könyvet, regényt, írást?
Alkalmilag fel, persze. Még fontosabb, hogy észre tud vétetni dolgokat. Például észre lehet venni azt, hogy mennyire másképp alakultak, vagy esetleg más dolgok figyeltek fel író nők, mondjuk a két világháború időszakban, vagy akár a 20. század második felében. Ők általában kevésbé lettek ismertek, vagy esetleg az életük során ismerték, olvasták őket, de utána hamarabb kikoptak a kánonból. És hogyha elkezdjük ezt így hálózatként megfigyelni, tehát megnézni, hogy ki mit merről ír, akkor az egy teljesebb képet ad az egész korszakról. Tehát például a két világháború közti korszak erdélyi irodalmáról, hogy egy kicsit hazabeszéljek, az, hogyha ismerjük, hogy ma már szinte alig ismert nevek, alig ismert könyvekben, regényekben mit írtak le, akkor lehet, hogy egy teljesebb kép alakul ki számunkra. És egy hagyományt is jobban megismerünk. A mai, ma alkotó vagy pályájukon induló fiatal alkotók vissza tudnak nyúlni, tehát nem kell mindig újra felfedezni a spanyol viaszt, hanem hogy van egy élő, összetett szövete az irodalomnak, amihez pont az irodalomtörténészek, irodalomkritikusok munkáján keresztül lehet eljutni.
De hát ugye az írás is kell, sőt ez az alapja mindennek, enélkül nem beszélhetünk irodalomkritikusról és irodalomtörténészről. Mit csinál egy író ember, vagy hogyan kell írjon? Ugye most, hogyha már a műsor első felében szó volt a kommunizmusról, ott voltak ilyen írói munkakörök, hogy akkor bemegyünk egy irodába és írunk, mert hát írók vagyunk, hát ez azért nem éppen így működik a gyakorlatban, sőt, hogyan készül fel egy író, vagy hogyan készülsz te fel egy szöveg megalkotására, milyennek a rituáléja?
Emlékszem, hogy nagyapám, aki Dacia könyvkiadó szerkesztőségében dolgozott, író volt, és hát szerkesztőként is dolgozott. Volt egy ilyen családi, vagy talán munkahelyi is poénja is, hogy ha valamilyen nagyobb munka volt, akkor betelefonált, hogy ma nem tudok bemenni, mert dolgozom. Nyilván, hogy a kiadói munka az egyfajta munka volt, és az a munka, amit ő otthon végzett egy szöveg szerkesztésével, vagy akár egy saját szöveg megírásával, az egy másik típusú munka volt. Most nem tudom, hogy amúgy egy író hogy szokott írni, általában azt mondják, hogy forgalmasan és aszkétlen módon le kell ülni, és nem figyelni arra, hogy mi van körülötted, kikapcsolni az ilyen közösségi médiát, nem nézni az e-maileket, nem válaszolni a telefonra, és akkor lehet bekerülni a flow-ba. Nekem ez nagyon-nagyon nehezen működik, mert ilyen igazi, tipikus női módon halogató vagyok, tehát ahhoz, hogy egy nagyobb munkába nekifogjak, mondjuk egy tanulmányt megírni, ahhoz nekem fontos, hogy viszonylag rend legyen körülöttem, tudjam, hogy az ebéd el van készítve, tehát, hogy nagyon tudok ilyeneknél elakadni, de ha valahogy ezen túl lendülök, akkor viszont meg tud szűnni az idő, és például egy könyvtározós munka, de akár egy írós munka is, ami kívülről fizikailag, hogy filmben kéne megmutatni, rettentő unalmas lenne, mert csak azt mutatná, hogy valaki ül meggörnyedve, csapkodja a billentyűzetet, körülötte egyre több kinyitott könyv van, mindenféle papírfecnék, ide-oda keresgél, és néha piszkálgatja a haját, meg újabb és újabb tejákat és kávékat tölt ki magának. Az egy olyan flow, egy olyan folyamat, amiben tényleg nincs idő, hanem csak az van, az a szöveg és te, és az nagyon jó.
Négy területről beszélgetünk, ugye írás, irodalomkritikuskodás, irodalomtörténész és tanárkodás. Mindegyik esetében melyik az a mozzanat, történés, amelyikre a legbüszkébb vagy, illetve hogyan tudod ezeket összeegyeztetni, már nem a büszkeséget, hanem a négy területet?
És akkor még nem beszéltünk magánélet és egyéb feladatokról, vagy esetleg simán ilyen munkahelyi adminisztrálásról. Egy két villám be most még gyerekkoromban volt nagyon meghatározó egy cirkuszi élmény. Ilyen azt hiszem egy kínai artista volt, aki bejött a porondra szép kis flitteres ruhába, és ilyen botokon pörgetett mind a két kezében egy-egy tányér. És aztán utána következik az, hogy kezdi a tányérokat innen-oda átdobálni, akkor dobálnak be neki kintről még tányérokat, és azt is elkapja, és valamelyik mindig a levegő van, és közben egyre több tányér pörög, és egyre több van a levegőben. Na, valahogy így szoktam érezni magam, amikor ezeket össze kell egyeztetni, hogy bármelyik pillanatban valamelyik leeshet, és akkor nem taps lesz a végén, hanem fújolás, és ott állok a rivalda fényben, vagy nincs is rivalda fény, csak gyakorolok, és azon kívülódom, hogy mindegyik tányér a levegőben legyen. Nyilván csak úgy lehet, hogyha mindig egyre fókuszálsz, és a többi az éppen várakozóban van, tehát például, amikor egy fordításon dolgozom, akkor az alatt nem fogok tanulmányt írni, amikor egy nagyobb kutatásban, tanulmányban vagyok benne, akkor nem vállalok irodalomkritika jellegű munkát. A tanítás az, hát az kenyéradó munkám, tehát azt nem tehetem meg, hogy szólok a diákoknak, hogy nem fogok órára jönni, mert én most fordítok, tehát hogy az olyan, hogy azt mindenképpen az az alap, azt nem mondom le.
Meg kell találni a zsonglőrködést, és éppen arra a tányérra kell figyelni, akkor amelyik a kezünkben van, vagy amelyik közeledik a kezünkhöz, a többi három pedig a levegőben, vagy a többi tányér. A te esetedben a további három szakmai, és a ki tudja hány magánéleti tányér pedig így sorra közelít ahhoz a kezünkhöz, amiből éppen átpasszoljuk a következőt. Melyek azok a mozzanatok, a négy szakmai területek, amelyekre a legbüszkébb vagy?
Igazából zavartan vallom be, hogy büszke vagyok a doktorimra, mert ma már nyilván úgy érzem, hogy nagyon sok minden hiányzik belőle, és talán túl fiatalon hoztam össze, tehát így 28 éves koromra megvolt a doktori diszertációm. Talán jobb lett volna, ha még hagyok időt magamnak arra, hogy érjek, meg szerencsésebb lett volna, hogyha akkor már ugyanaz a digitális kutatási lehetőség halmaz áll előttem, ami most. De azért akkor az egy fontos dolog volt, tehát én a 40-44 közötti erdélyi magyar irodalmat próbáltam feltérképezni, erről akkor még nem íródott semmilyen összefoglaló munka, mert hogy korábban ez egy nem kutatható területnek számított, úgyhogy kicsit úgy éreztem magam, mint a nagyon ifjú korban olvasott és imádott ilyen indián meg felfedezős regényeknek a hősei, akik úgy mennek a bozott vágóval egy új területen. Úgyhogy ez így jó érzés volt, meg jó érzés volt az, hogy felfigyeltem rá ott a 2010-es évek elején, hogy mennyire jó és népszerű és nagy közönség sikerre lehetőséget adó regények jelennek meg, kortárs regények Angliában, tehát mondjuk az ilyen Booker-díjas regények, és akkor azokat még nem fordították le, vagy nem olyan gyorsan fordították magyar nyelvre, mint ahogy ez most történik. És akkor elkezdtem írni egy ilyen sorozatot, hogy én olvastam angolul ezeket a regényeket, és magyarul írtam róluk. Tehát az olyan nagyon jó érzés volt, ez talán 2015-ben jelent meg ez a kötetem, az Angol keringő, és akkor utána robbant be a kiadói élet megerősödésével az, hogy ezek nagyon hamar lefordítódnak magyar nyelvre, és akkor olyan jó érzés volt látni, hogy valószínűleg akkor itt azért jól mértem fel, hogy itt most valami változni fog, és meg fog történni. Úgyhogy az is egy ilyen jó dolog volt. Hát fordítóként igazából majdnem mindegyik ilyen nagyobb munkámra itt büszke tudok lenni, mert tudom, hogy mindegyikkel azért meg kellett nyelvileg küzdeni. És tanárként igazából arra vagyok büszke, hogy legtöbb diákom, miután már rég kiszabadult a karmaim közül, és az egyetem karmai közül, és a saját életét éli. Sokszor látom, hogy nagyon vagány munkát végeznek, jól írnak, jól csinálják, és szenvedéllyel és szeretettel azt, amit csinálnak, és ha találkozunk, akkor mosolyogva köszöntenek. Tehát azt hiszem, hogy tanárként tényleg ez egy teljesítmény, mert az azt jelenti, hogy még ha hibáztam is, rosszul csináltam is valamit, emberként tudtunk egymásnak tudtak adni valamit abban a helyzetben.
Ezt, mint volt diákod, 100%-osan alá tudom írni.
Mármint, hogy te is köszönsz.
Nem csak, hogy köszönök, mosolyogva, vidáman és hálásan köszönök neked, és reménykedem abban, hogy nem csak köszönök, hanem esetleg még annál
hát
a találkozásnál...
Most
is beszélgettünk, és reménykedek, vagy reménykedjünk abban, hogy lesz lehetőségünk személyesen is beszélget, nem csak a rádiófrekvenciákon keresztül. Úgy fogalmaztál, hogy szerényen és félve mondod, hogy büszke vagy a doktoridra, és én akkor most elővenném az újságíró kedvenc kérdését. Miért? Miért fogalmaztad meg így, hogy szerényen és félve mondom, hogy büszke vagyok a doktorimra?
Azért, mert hogyha most írnám meg, most sokkal jobbat írnék, de akkor csak 26-27-28 éves voltam, és nem állt rendelkezésemre annyi erőforrás, mint most, de tényleg, tehát, hogy nem lehetett még digitális archívumokba úgy keresni, és akkor nem olyan jó, mint amilyennek én most szeretném látni, tehát ha most valaki írna ugyanerről egy ilyen könyvet, az biztos jobb lenne. Móricz Zsigmond mondta állítólag valamikor, mikor egy fiatal író azt mondta, hogy hát ezt a témát ő már megírta, hogy nincs az megírva, tehát én is mondhatom magamnak, hogy nincs az megírva, tehát nyugodtan lehet arról egy enyémnél jobbat írni, de akkor mégiscsak egy alapmű volt, és azóta is utalgatnak rá, idézgetik.
Fordítsuk meg akkor a kérdést, az imént azt kérdeztem, hogy mire vagy büszke a négy területen, most azt kérdezném, hogy mire nem vagy büszke, vagy mit csinálnál másképpen, és ne arról beszéljünk, hogy most hogy írnád újra a doktoridat, vagy a mostani tudásoddal, hogy állnál ehhez a kérdéshez, hiszen akkor valljam be én is, hogy minden egyes beszélgetés után újságíróként eszembe jutnak még kérdések, hogy hú, milyen jó lett volna ezt is feltenni, de addigra lejárt a beszélgetés.
Lehet, hogy ez tart minket mozgásban, hogy mindig van egy újabb ötletünk. Amit hiányolok a saját eddigi karrieremből, az az, hogy lehettem volna figyelmes, vagy jobban odafigyelhettem volna arra, hogy ezek a különféle munkák, amiket nekifogtam, ezek valahogy jobban összeálljanak. Egy tömbé, tehát egy kicsit ilyen már amatőr módon, vagy nagyon szerencsés módon így is mondhatnám. Mindig azzal foglalkoztam, ami a érkező kihívások, felkérések közül érdekelt. És lehet, hogyha egy tudatosabb pályaépítéssel találkozom, akkor nem lenne ilyen tematikusan szerte ágazó, egymás épített téglákból azért szolidabb építmény jönne össze, de vagy alkatilag erre nem voltam alkalmas, vagy a helyzet, miből dolgoztam, az nem volt erre jó, valószínűleg mind a kettő. Úgyhogy emiatt inkább a szabadság részét tudtam kiélvezni, hogy többnyire tényleg komolyan érdekelt az, amit éppen próbáltam megírni.
Soha nem érezted azt így ezzel a négy területtel, hogy túl sok a munka? Vagy hogy fenébe le kell ülni, dolgozni kell, valamit csinálni, miközben milyen jó lenne azt vagy azt az elfoglaltságot választani ma délutánra szabadidős tevékenység gyanánt?
Dehogy nem, mindig így érzem. Ebben lehet, hogy segít egyébként az, hogy állítólag ez egy a dolgozó nők tipikus életérzése, hogy miközben az egyik munkádat végzed, aközben a másikat tudod, hogy hanyagolod, és a másik munkád mondjuk éppen egy kisgyerek, aki nagyon várja, hogy kijöjj a fordítás mellől, és leülj vele játszani, akkor azért az egy nagy nyomás tud lenni a dolgozó anyán. Most is így érzem mindig.
Hogyan lehet akkor, nem is az, hogy megfelelni, vagy nem visszatérve erre a zsonglőrködésre, hogyan lehet mindig lényegében akkor 100%-osan teljesíteni ezeken a helyeken, mert vannak olyan dolgok, amik nem tűrnek halasztást, legyen szó munkáról, vagy legyen szó magánéletről, és akkor a te metaforádat idézve néha két tányért kell megfogjon az a bizonyos zsonglőr.
Azt mondanám, hogy azért nem, tehát hogy én 100%-ot azért sosem mondanék, tehát hogy legalább egy 90-et, amit becsülettel vállalni tud az ember, azt azért meg kell próbálni teljesíteni. Kell egy kicsi önismeret, tehát tudni, hogy ezt nem fogom tudni vállalni az életemnek ebben a korszakában, tehát például nagyon fájó szívvel utasítottam vissza nagy és akár évekig eltartós fordítás munkát egyszerűen azért, mert tudtam, hogy a tanítás és a tanévnek a folyamatába nem fogom tudni beilleszteni azt a tempót, amit ők kiadók érnek tőlem. Tehát kell egy kicsi ilyen saját magunkkal szembeni szigor, meg a nemet mondásnak tudását, hát azt egyszer el kell kell sajátítani ezt a tudást, és azután gyakorolni is kell. Meg néha kell bátorság, hogy amikor az ember érzi, hogy hú, ez most nagy kihívás lesz, és vajon meg tudom-e oldani, akkor azt mondani, hogy igen, sikerülni fog, és belevágok. Ebben nekem szerencsém van, hogy támogató családom van, és ha így elbizonytalanodom, akkor azért meg tudom beszélni velük, és ha arról van szó, akkor ők szokták mondani, hogy hajrá.
Néha választani kell, vagy ahogy a közgazdászok mondják, mindennek van egy alternatív költsége. Valamit fel kell áldozni valamiért, nincs ingyen ebéd. Én pedig most aközött kell válasszak, hogy összecsapom a műsor végét, gyorsban lezavarjuk, vagy pedig folytatjuk jövő hónapban, de én azt ajánlom, hogy egy hónap múlva folytassuk, hiszen még maradtak kérdések.
Rendben van ez a te választásod most.
Juli, köszönöm szépen, hogy a mai Alma Mater vendége voltál, és egy hónap múlva visszavárunk a műsorba, és visszavárjuk a hallgatókat is a rádiókészülékek elé.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már az Alma Mater, benne dr. Valasek Júlia íróval, irodalomtörténész, irodalomkritikussal, a Kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció tudományi kar docensével, akinek köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt és válaszolt a kérdésekre. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Az Alma Mater szerkesztője, Nagybodó Szilárd most búcsúzik önöktől, de amennyiben lehetőségük van rá, maradjanak a Marosvásárhelyi rádiófrekvenciáin. Jó rádiózást! Viszont hallásra!